Szeretett testvéreim, hallgassuk meg azt az evangéliumbeli szentigét, amelyet a mai estére kijelöltek, és ezt megírva találjuk Márk evangéliumában, a 6. fejezetben a következőképpen. Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk: jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé, mert olyan sokan voltak, akik odaérkeztek, és akik elindultak, hogy még enni sem volt idejük. Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre magukban, de sokan meglátták és felismerték őt, amikor elindultak, ezért minden városból összefutottak oda, és megelőzték őket. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani. De amikor az idő már későre járt, oda mentek hozzá a tanítványa, és ezt mondták neki: lakatlan hely ez, és az idő is már későre jár. Bocsásd el őket, hogy a környező településekre és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak. Jézus azonban így válaszolt neki: ti adjatok nekik enni. Mire ők ezt mondták neki: talán mi menjünk el, és vegyünk 200 dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik. Jézus azonban megkérdezte tőlük: hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg. Amikor megnézték, így szóltak: 5 kenyerünk van, meg 2 halunk. Ekkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit egy-egy csoportba a zöld fűre. Le is ültek 100-as és 50-es csoportokban. Ekkor Jézus vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük, és a 2 halat is elosztotta mindnyájuknak. Miután mind ettek, és jól is laktak, összeszedték a kenyérdarabokat 12 telekosárral, és azt is, ami a halakból megmaradt. Akik pedig ettek a kenyerekből, 5000-en voltak, csak férfiak. Eddig Isten igéje. Kedves testvérek! Mintegy 11 évvel ezelőtt, amikor az iktatásom volt, egy októberi őszi szombati napon, délutánon, akkor azzal szembesültem, hogy nekem kell igét választanom. És gondoltam, hogy egy olyan igét fogok választani, ami majd elkísér erre a, már akkor tudtam, nem könnyű útra. Hiszen ugyanennyi idő már volt előttem, és tudtam, hogy egy lelkészi hivatás az nagyjából mivel jár. Ezért ezt az igét választottam a Józsué könyvéből, hogy légy erős és bátor. Ezzel egy picit magamat is akartam bátorítani és erősíteni. Légy erős és bátor. Ezt a mondatot Isten Józsuénak szólja, akire egy feladatot, egy küldetést bíz, és ezáltal hozzánk is ugyanúgy szólja ezt az igét: légy erős és bátor, így biztatja Isten őt és bennünket is. Pál apostol a hajón biztatja a vele utazókat, ahogy hallottuk is az igében, hogy biztatta őket, hogy egyetek, egy hajatok szála nem fog megsérülni. Micsoda biztatás ez Pálnak a részéről. Milyen erő van ebben a szóban, és hogyan tudta ezt az erőt, ezt a bátorítást továbbadni nekik. Isten ezáltal bennünket is erősít. Pál azért is tudott erősíteni, mert a krisztusi, a lélek által szólt a szó, és a lélek által hordozta azt az erőt, amely áthatott a körülötte lévőkre is. Testvérek, nagy szükségünk van erre az erőre, nagy szükségünk van erre a bátorságra, mert kapjuk a feladatokat, sokszor ember felettét, egyre többet is úgy tűnik, hordozunk a terheket, van olyan is, amit nem nagyon tudunk könnyen elhordozni, és mindenhez kell az erő és a bátorság. Manapság egyre inkább. Az egyik tanítómesterem mondotta, akinek az iskolájában tanultam, ő ezt így fogalmazta meg, értsük jól, evangéliumi nyelven: a mai kor emberének szellemi támaszra van szüksége. Arra a lelki erőre, amelyre Jézus azt mondta, hogy erőt kaptok, ha eljön hozzátok a Szent Lélek, és tudjuk, hogy vannak olyan fordítások, amelyben úgy szerepel, hogy Szent Szellem, mindegy, Szent Lélek, mi maradjunk ennél, ugyanarról van szó. Isten bátorít, és arra hív bennünket, hogy bátorítsuk mi is egymást. Istennek ez a stílusa, hogy biztat, bátorít, tele van a Szentírás bátorító, erősítő mondatokkal. Hogyha olvasuk, hogyha kinyitjuk a lelkünket, akkor ez mind hat ránk. És Isten meghív arra is, hogy egymást is bátorítsuk. Öntsünk a másik szívébe bátorságot, erőt, mert erre van a másiknak is szüksége. És olyan jó tudni azt, hogy saját magunkat is bátoríthatjuk. Bár ez így nincs benne az írásokban, de valahol ez ott van a sorok és a szavak mögött a háttérben. Az egyik kedvenc filmemben, a Matrixban Trinity saját magát bátorítja, amikor megy egy küzdelem felé, és azt mondja, gyerünk Trinity, gyerünk, ne add fel, gyerünk, bátorság. Az elmúlt években Isten nehezebb feladatokkal is megbízott, és olyan utak felé vezetett, amelyre egy utólag azt mondom, hogy ha tudtam volna, Istenem, akkor én biztos, hogy az első kanyarban meghátrálok. De nem tudtam, csak az első kis lépést. És Isten belevezetett elég nehéz helyzetekbe, ahol nagy bátorságra és lelki erőre volt szükségem. És bizony sokszor saját magamat is bátorítottam ezzel, hogy gyerünk irén, ne add fel, hidd, hogy Jézus segíteni fog. Bízzál benne, tudod, ismered az éneket, az Úr csodásra működik. Nagyon szeretjük mi evangélikusok ezt az éneket. Numero 1-es lágerünk jóformán. Az Úr csodásra működik, erre még sokszor fogok hivatkozni a testvéreknek. De hogy milyen nagy szükségünk van erre a biztató, bátorító, erősítő szóra. De nem csak a szóra, ami úgy szól, hogy biztatlak benneteket testvérem, hanem amikor áthat ez bennünk lévő krisztusi erő hat a másikra. Nagy szükségünk van, hogy így közlekedjünk a közöttünk lévők között, és azt gondolom, hogy ez egy nagy misszió is lehet, nem csak a templomokban és a szertartásokon, hanem bárhol, ahová az Isten küld bennünket. Hogyha hordozzuk ezt az erőt, hogyha a szellemi-lelki akkumulátorainkat engedjük, hogy a lélek feltöltse, hogy az Istennel való egységben, a vele való közösségben, jelenléte által, hogy áthasson bennünk ez az erő. Nagyon nagy szükségünk van rá. Mai témánk ez, hogy erő összefügg a kenyérrel. Jézus a kenyér által erősít sokakat. És Pál apostol a hajón a kenyeret adja azoknak, akik napok óta nem ettek semmit, és Pál ezzel a belső erővel, Jézus erejével erősíti a többieket. Micsoda szó, azt mondja, hogy ne féljetek, semmi bajotok nem lesz. Ott hányódtak két hétig, azt se tudták, hogy mi lesz, és azt mondja valaki, hogy ne félj, semmi bajod nem fog történni. Erre van szükségünk nekünk is. 5000 ember megvendégelése 6-szor szerepel az evangéliumokban. Van-e még olyan történet, amely 6-szor szerepel az evangéliumokban? Úgy tudom, hogy nincs. Ez az egyetlen ilyen történet. Bizonyára azért, mert nagyon fontosnak tartották, hogy ezt leírják, és ennek az üzenetét többféleképpen is tolmácsolják. Láthatjuk ebben a történetben, hogy ez a kenyér kérdés valahogy az egész dimenziót átfogja a testi és a lelki szükségleteinket, a valóságot is. Nézzük először a testi hátterét. Jézus törődik az embereknek a fizikai szükségletével. Neki nem mindegy, hogy ott most éhesek az emberek, és akkor mi fog történni. Jézusnak fontos az a szociális háttér, amiben az emberek élnek. Ezt látjuk abból, amikor azt mondja a tanítványainak, hogy adjatok nekik enni, ti adjatok ő nekik enni. Ugyanakkor ez jóval több, mint egy ilyen jótékonysági projekt, amikor valamit azért úgy osztunk a körülöttünk lévőknek, hogy Jézus is lássa, hogy milyen jók vagyunk. Itt Jézus el akarja vezetni a tanítványait egy magasabb szintű hitre, amelyről majd lesz szó, hogy számoljanak vele. De még mielőtt odaérnénk, maradjunk ennél a gondolatnál, hogy fizikai szükséglet. Minden ötödik másodpercben ezen a földön meghal egy gyermek, éhen hal. Napi 17 ezer gyermek, évente 6 millió, csak gyermek, idézőjebb a csak. görögországi szigeteken 6000 gyermek van szülők nélkül, sátrakban, nyomorban, sárban tengődnek. És ha mi könnyedén odadobjuk, hogy na mi a csodának indultak el, akkor egy kicsit barátságot kötöttünk a közömbösség erőivel. De Jézus nem erre hív. Jézusnak fontosak voltak az emberek. Ő neki volt érzékenysége a bajban lévők, a szükségben lévők felé. Azok közé, a 15% közé tartozunk ezen a földön, akiknek jól megy, azokhoz képest, ugye pláne akiknek nem megy jól, az soruk. Míg mi egyetlen miatyánkot elmondunk, addig a földön 45 ember hal éhen. Sokat gondolkodtam, hogy mi mit tudunk tenni. Nem sokat, nem sokat. De annyit bizonyára, hogy elgondolkodunk azon, hogy mégis mit tehetnénk közösen. Mégis mit tenne Jézus ebben a helyzetben. Mégis mi az a felelősség, amit éppen mi tudnánk megtenni. Nem beszélve arról, hogy a klímaváltozás előre haladtával egyre többen fognak élhető élelmet és ivóvizet keresni. És nem mondhatjuk azt, hogy az ő bajuk, mert mi is lehetnénk olyan helyzetben. És azért Jézus Urunk arra tanított bennünket, hogy ahogy szeretnéd, hogy veled cselekedjenek, te is úgy cselekedj a másikkal. És ott még ezt aranyszabálynak is nevezik. Nem tudom, mit lehet tenni. Én is csak kérdezem, és próbálom azt tenni, amire Isten hív, de minden esetre ezek nagy horderejű kérdések, amire a kereszténység népe nem válaszolhat közömbösséggel, hanem be kell vállalni azt a felelősséget, hogy legalább megkérdezzük, hogy mit tudunk tenni, vagy mit tudnánk együtt tenni, vagy számoljunk azzal, hogy legalább felismerjük és felemeljük a hangunkat mindaz azért, amit tehetnénk, vagy az ellen, ami ezek ellen a folyamatok ellen hat. Ha a közömbösséget képviseljük, akkor a Jézusi emberséget elveszítjük. Menjünk tovább a fizikai szükséglet mellett. Jézus arra hív bennünket, a kenyér csodára gondoljunk, hogy számoljunk az ő hatalmával, számoljunk az ő isteni hatalmával és erejével. Jézus tanítványai már olyan sokszor látták Jézusnak a csodáit. Testközelből látták, átélték. És mégis, amikor itt voltak ebben a helyzetben, akkor nem számoltak Jézusnak az isteni hatalmával. Számoltak ők, kalkuláltak. Számoltak nagyon. Számolták, hogy 5 kenyér, meg 2 hal, meg 200 dénár, meg 5000 ember, és akkor ezt így összerakták. És ebből kijött az, egy ilyen panasz, ami logikusan érthető a formák világában, hogy hát ez nagyon kevés, ez semmire sem elég, ezzel semmit nem tudunk kezdeni. És ilyen láthatókra néztek, és azt mondták, hogy semmi. Hát mélységes lehangoltság. Ennyi. Pedig ők már látták Jézus hatalmát. Számoltak, kalkuláltak, de nem számoltak Jézusnak az isteni hatalmával. Láthatókra nézve igazuk volt, de abban nem, hogy kihagyták Jézusnak a hatalmát és erejét. Pedig az volt a lényeg, és ezzel a lényeget hagyták ki. Testvérek, fölmerül a kérdés, mi is számolunk? A formák világában arra tekintünk, ami előttünk van. És hányszor megszólal bennünk a panasz, a kicsinyhítőség, az, hogy kevés, az, hogy nem elég, az, hogy hiányzik. Jaj, milyen kevesen vagyunk, én már nem számolom. Csak így ránézek, megsatszolom, mondom, de jó Istenem, hogy még ennyien is vagyunk, és ennyien együtt tudunk örülni, lenni a te jelenlétedben. Számolunk-e Jézusnak a hatalmával? Jézus nem azt mondja, hogy ne számoljunk a pénzzel, ne számoljunk a realitással, ne kalkuláljunk, osszunk-szorozzunk, hanem azt mondja, hogy számoljunk az ő hatalmával és erejével. Számoljunk azzal, hogy az Úr csodásan működik. És ott van, velünk van, és az ő hatalmával lehet számolni. És ez a legnagyobb igazsága a világnak. Jézus egy másik megközelítésre hív bennünket, mint ahogy András és Fülöp ott számolgattak, hogy semmi esélyt ezt a sok embert megetetni. És ennek a más megközelítésnek van két nagyon érdekes mottoja. Az egyik a hála, a másik a hit. Két H betű szó. Nagyon fontos, hála és hit. És a hála, ugye milyen sokszor van szó a háláról, és arról, hogy igen, Uram, már tanítottál arra, hogy hálát adjunk neked. Hát persze, mi mindenért hálát adunk neked. Jézus felemelte, és hálát adott. De az ő hálaadása más volt, mint általában a mi hálaadásunk szokott lenni. És Jézus erre a másfajta hálaadásra hív bennünket. Ez nem azt jelenti, hogy hálát adok valamiért. Persze azt is, de ez ebben benne van, ebben a hálaadásban az, hogy azt, ami van, azt a keveset, amiért akár panaszkodhatnék is innen balról megközelítve, azt most elégnek találom. Azt most elfogadom. Úgy, hogy semmi panasz, semmi negativitás nincs benne, semmi kritika, semmilyen lekicsinlő megjegyzés, elfogadom. És annak tudok örülni. És ebben az elfogadásban, ebben a negativitástól mentes elfogadásban, és mint egy megelégedettségben, megnyílnak az Isten csatornái. És valami át tud törni ebben az elfogadásban. Nem azt jelenti, hogy hálát adok valamiért, az a következő, hanem én vagyok a hála. Lélegzem a hálát. És ebben a hálában átadom önmagam. Átadom önmagam azzal, ami oly kevésnek tűnik és van, és mégis másodarról megközelítve örülni tudok neki, és elfogadom. És hagyom, hogy ebben megnyíljanak az ég csatornái. Hagyom, megengedem, hogy ebben a teljes önátadásban és elfogadásban az Isten szent lelke áttörjön és munkálkodjon. Ahogy Jézus mondja, élő víz folyamai fognak feltörni bennetek, és az Isten bőségét tapasztaljátok meg ezáltal. Ez egy hatalmas igen, és tulajdonképpen számomra ezt jelenti az Isten szeretni. Ahogy Melló mondta, köszönet mindazért, ami van, és igen mindarra, ami lesz. És ebben a teljes odaadásban, ahogy Jézus viszonyult a hála gondolata felé, megnyílik a bőség. És láthatóvá lesz az, hogy az Úr valóban csodásan munkálkodik. Isteni erő áldás bőség nyílik meg. És a negativitás által mi ezt képesek vagyunk elzárni, vagy hatni a felé, hogy elzárodjon. Csak éppen szerényen szeretném megjegyezni, hogy mit mondottam is, hogy Isten elég nehéz utakra szólított. Olykor, amikor elmentem, úgy gondoltam, hogy reám bízottakhoz, akkor kicsit féltem, és majdnem azt mondtam belőle, hogy Istenem, Uram Istenem, hogyan fogok velük beszélni? Hát hova küldesz engem? És azt mondta az Isten, hogy milyen kicsinyítő vagy. Merd már elhinni, hogy a szeretet nyelvén megértitek egymást. Minden rendben lesz. Itt vagyok, segítelek. Ezt így utólag tudtam megfogalmazni. Odafelé nem, csak visszafelé. Vagy amikor arra gondolunk, hogy milyen ember feletti feladat, mennyi mindent el kell végeznünk, én is ugyanígy vagyok vele, és ha belegondolok abban, hogy mi mindent, akkor arra gondolok, hogy nem, nekem ehhez nincsen erőm, nem megy, fizikai képtelenség. És azt mondom, hogy igen, Uram, elfogadom, ami van, átadom magam neked, ezzel együtt, amin van, és kérlek, segíts, és hiszem, hogy te csodálatosan munkálkodsz az én életemben. És Isten megadja ezt az erőt, és azt élem át, hogy mindenre van erőm, mindent el tudok végezni ő vele és ő általa. Amire azt gondoltam, hogy ez nem fog menni. A hála mellé Jézus azt tanítja velünk, hogy számoljunk az ő isteni hatalmával és erejével, azzal, amit énekeltünk, hogy az Úr csodásan működik. 2 éven keresztül küzdöttünk valamiért, és úgy éreztük, hogy ez egy szent küzdelem, amire Krisztus hív, és nem láttunk semmit, csak sötét árnyakat. És mindig ez az ének jutott eszembe, hogy a sorsod sötétlő árnya közt az Úr szent arca rejtezik. És közben, amíg nem láttunk semmi mondhatni eredmény, de nem szeretem így a szót evangélium összefüggésében, akkor Isten nagyon sokra tanított. Arra tanított, hogy csak a szeretet. És semmi más ne legyen, csak a szeretet, és csak az imádság, és csak az áldás. És 2 év kellett, hogy ezt tanuljuk. Ne menj senki ellen, ne légy negatív, senkivel sem szemben. Tanuld már meg, és megtanultuk. És utána Isten egy olyan győzelmet adott, amelyet alig tudunk elfogadni, és alig tudunk örülni neki, mert az életünk egyik legnagyobb csodája. A hála és a hit. Ezt a 2 éli meg ott Jézus, és erre tanít bennünket is, hogy higgyetek testvéreim Jézusnak a hatalmában és erejében, hogy az Úr valóban csodásan működik. Szeretjük mi énekelni ezt, mint mondottam, ez a slágerünk, nagyon szépen énekeljük, nem vagyunk sokan, de úgy énekeljünk, mint a 10-szer annyian lennénk, mert annyira szeretjük ezt az éneket. De mindig az a kérdés, hogy elhisszük? Tényleg ugyanúgy elhisszük, ahogy énekeljük. Isten adjon nekünk hitet ebben. Sokszor a Fülöp és András módján a szükségre nézünk, és akkor ott van a panasz, a hiány, az ellenállás, meg ilyesmi. Hiányzik a hála és a hit. De Isten erre tanít bennünket. Hát én most bátorkodtam egy képletet felállítani. Bátorkodom elmondani, tudom, hogy vannak matematika tanárok közöttünk, de ez a képlet... Próbáljunk elképzelni egy számlálót, arról szól, hogy ott van a tények, a valóság, ez a számlálóban az első elem, plusz hála Jézus módján, ahogy ő tanított, plusz az a hit, hogy számoljunk azzal, hogy vannak csendes csodák, ahogy hallottuk a versben, az Úr csodásan működik, és hogy mi meghívottak vagyunk a bőség kultúrájára, a panasz kultúrája helyett, és a szűkeblőség kultúrája helyett, tehát a valóság, a tények, mellé tesszük a hálát Jézus módján, a hitet, az Úr csodása működik, és ha ezt nevező, ami azt jelenti, hogy osztom az emberek között, akkor abból lesz egy csodálatos bőség. És az egyenlet másik oldalán az el, hogy az Úr valóban csodásan működik. Majd megkonzultálom a matematika tanárokkal, hogy mit szólnak ehhez a legújabban felállított képletem, ez nekem nagyon tetszett, és hiszem, hogy nem csak én találtam ki. Most már a vége felé érek, a hála és a hit egységbe vonz Istennel. Egységbe visz vele, és ebben az egységben nincs kétség, olyan szép ez a magyar szó. Kétség ott van, ahol nincs egység. Jézus hányszor mondja, miért kételkedtetek, kicsiny hitűek, már megint? Ha egységben vagyok a hála és a hit által Istennel, akkor megszűnik. Leomlanak a kétség falai, így vezette Pál a hajón az embereket a kétségbe eséstől a bátorságig. Szeretne bennünket is vezetni a kétségeskedéstől a bátorságig, hogy merjünk teljesen bízni ő benne. És azzal érek a végére, hogy még nem is beszéltem az úrvacsoráról, az oltári szentségről, amely a legnagyobb misztérium, a Jézussal való egységnek a legmélyebb ajándéka és lehetősége, hiszen Jézus odaadta magát értünk, a testét, a vérét, hogy mi vehessük. És mi nagyon fontosnak tartjuk evangélikus gyülekezetünkben az úrvacsorát. Mindig majdnem mindannyian úrvacsorázunk, akik ott vagyunk. És a legnagyobb egység Jézussal, és a legmélyebb ajándékunk a Krisztus teste és vére. Benne ő munkálkodik benne, ő lakozik bennünk. És hát, ha megérjük még azt, hogy valóban együtt tudunk római katolikusok és protestánsok úrvacsorázni. Németországban már valami 20 évvel ezelőtt ez teljesen magától értetődőnek. Láttam abban a közösségben, ahol én jártam, ott ez természetes volt, egy evangélikus szerzetesi közösség. Hiszem, hogy eljön az az idő, és Isten adja meg, hogy eljöjjön az az idő, amikor talán ennél az asztalnál, de együtt tudjuk venni Jézus testét és vérét. Már rég el kellett volna jutnunk eddig. Befejezem, ők azzal fejezem be, hogy korunk emberének nagyon nagy szüksége van a Jézusra. Jézus, aki arra Jézusra, aki azt mondta, hogy én vagyok az élet kenyere. Én vagyok az élet kenyere. És mindarra, ami objektív szellemi értékeket a mennyből Jézus hozott el nekünk, ő általa, amit ő hitelesen megélt előttünk és velünk és közöttünk. Mi sokszor imádkozunk, hogy Istenem, add meg ezt, és még ezt is szeretném úgy, ahogy én gondolom. Jézus olyankor azt mondja, hogy elég néked a Krisztus, amikor már nem az ő ajándékait várjuk, hanem őt magát, az élet kenyerét, és adjon azt, amit akar, mert ő sokkal jobban tudja, és én még akkor le is korlátozhatom, hogy mit adjon, amikor ő lehet, hogy sokkal többet akar adni. Pont ezt éltük át az elmúlt évben, hogy mi nagyon-nagyon-nagyon kértünk valamit, szinte 2 évig, és Isten sokkal többet adott annál. És akkor álmunkban nem gondoltuk volna, hogy ő milyen jó, ugye Isten folyamatosan tanít bennünket. Én vagyok az élet kenyere, és Jézus mondja, hogy azért az elederért fáradozzatok, amely megmarad az örök életre. Azért az elederért, igen, fáradozzatok, igen, ami megmarad, mennyei kincs az örök életre, mert az az örökké valósághoz tartozik. És ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is, mondja Jézus. Így legyen. Amen.